Tehát kérlek szépen, hogy egy kis kontextus mondjál, hogy mi az a könyv, amit a kezembe tartok, a keletkezését és ehhez hasonló.
Igen, tehát ő a kötet. Így fel. Azért mutatom fel így, mert most a különböző okokból az a helyzet van, hogy ez csak holnaptól lesz itt, de akkor lesz itt például belőle, több is, tehát elérhető, beszerezhető, megvásárolható, mit tudom, hogy mindenféle verzió, meg lehet nézni közelről. Ugye ez az Erdély története hatodik kötet, és én értelemben fontos, hogy a Benesai előadásában tanú termusokkal visszaéljek, hogy a szubtextusokról és kontextusokról beszéljünk. Lesz még szó a szubtextusokról, most először kontextus szeretnék mondani, hogy ez ugye egy sorozatnak a hatodik darabja, és az első öt kötet az ott azon a fotón látható, azt végképp nem hoztuk ide, ezért lefotóztam a sárkémat. Ezek jelentek meg, és ennek most már egy egészen komoly története van ennek a sorozatnak, mert hogy látszik a dátumokból, hogy 2000-ben jelent meg az első kötet, ugye a Betlen 1526-tól vette az események fonalát, és onnantól kezdve kezdte el. Hát először így van Magyarország történetét mondani, amely aztán áttért Erdély történetébe, és akkor szépen jöttek két évente a kötetek, 2002-2004-2006, ott volt egy pici csúszás 2010-nél, de mindig elég ütemes volt a történet, és aztán lett egy nagyon-nagyon hosszú, relatíve hosszú, emberi időben nézve hosszú gap, ugye, amikor 2021-ben jelent meg ez a kötet. Az, hogy ez a sorozat van, és hogy ennek mennyire, milyen elképesztően fontos ebben a Jankovics Jóskának a szerepe, azt ezzel a diával szeretném itt illusztrálni. Arról van szó, hogy ez a 20 év, ami alatt a 6 kötet megjelent, vagy 10 év alatt az elsőt, mert most akkor ez a bizonyos hatodik, hogy nagy volt a sorozatban a fluktuáció. Tehát ez, ugye az első két kötet még úgy jelent meg, hogy a Bodor András fordítását adta ki az enciklopédia kiadó, az első időt az enciklopédia kiadó jelentette meg, nagyon profi módon, és a Bodor addig készült el a fordítással, hogy az első két kötet volt neki meg, az kicsit kellett simogatni a lektorokat, de alapvetően az a szöveg készen volt, és az első kötetet még a Pálffy Géza jegyzetelt, aztán ő ezt visszaadta ezt a megjegyzést, és a másik időt a Klub Patomás jegyzetelt, aki egészen mostanáig jegyzeteli a sorozatot, és aztán mindenféle fordítók futottak. Esvaló Katalin, Galántai, a Kruppa is fordított egy részben, voltam én több kötetben, és itt a hatodikban aztán egészen sokan beledolgoztunk, hogy ez nem meg legyen előbb, még kicsit később. Tehát az a lényeg, hogy gyakorlatilag ez egy olyan sorozat, amiben jöttek-mentek fordítók, jegyzetelők, egyetlen állandóság volt benne, 2000-től kezdve egészen 2021-ig, ez a Jankovics József. Tehát abszolút azt lehet mondani, hogy ő a spiritus rektora volt ennek az egész ügynek. A Jóska nem volt latinista, tehát abban a helyzetben nem volt, hogy ebbe a közlebbe belefordítson, nem is ő jegyzetelte, de hogyha nincs az ő egyszerűen törhetetlen optimista makacsága, az a szelíd erőszakossága, amely ezeket keresztül tudta vinni, akkor egyszerűen nem lesz ebben a sorozatban az, ami most van. Gyakorlatilag, amennyire én tudom, az első két kötetben még nekem nem volt közvetlen szerepe, mert utána kerültem be a sorozatba. Én úgy tudom, hogy a Bodor halála után, hogy a Bodortól örökösödően megvásárolták a kéziratot gyakorlatilag, hogy akkor kicsit így tudják segíteni a családot. És akkor igazából ez egy ilyen, kicsit ilyen kegyeleti vállalkozásnak indult. Na, akkor kezdjük el kiadni a Betlen farkast. De ami aztán lett belőle, az, hogy gyakorlatilag a korai magyar historiográfia egyik legnagyobb volumenű vállalkozása a Betlen kiadás, mert egy olyan szövegről van szó, ami gyakorlatilag latinul, 3000 oldalas szöveg, és annak a vége felé járunk már most, mert hogy ez a kötet nem az utolsó kötet, az utolsó előtti, lesz egy kb. Ugyanekkor a 7., és akkor azzal lesz vége ennek a történetnek.
Ugorunk erre a 10 év szünetre, ez egy fontos pillanat a sorozatnak az életében.
Igen, szóval ígértem a 10 év szünetről, hogy nem tudom, magyarázat, vagy miért volt 10 év szünet. Az a helyzet, hogy én nem tudok attól a gondolattól szabadulni, hogy ezt a kötetet bizonyos fátum azért csak körüllengi, vagy üldözi, vagy nem tudom. Mert hogy a Betlen Farkas 1679-ben halt meg. Ez a szöveg akkor, amit ő megírt, ez a nagy monumentális vállalkozás, ez kéziratban volt addig, És az ő halála után a családja, Betlen Elek, az öccse alapít egy nyomdát Keresden, a családi kastélyban, és ott elkezdi kinyomtatni ezt a kötetet. És el is jutnak a 90-es évek első, ez az 91-ig, 10 könyvig, megjelenik ez a szöveg, az első 10 könyvvel, egyébként 16 könyvre bontott nagy munkának. És akkor gyakorlatilag a tökölék betörése elmossa az egész viszonyrendszert. A Betleneket, a Keresdi kastélyt, a nyomdát, ott minden eltűnik. És gyakorlatilag a 10. könyv után megakad ez a történet. És amikor a 2010-ben megjelent az 5. kötet, akkor ugyanott a 10. könyvvel ért véget, ahol a Keresdi első kiadás megszakadt. Csak az a szerencsénk, hát, hogy sok ez a 10 év, de hogyha onnan nézzük, hogy aztán a Benki József és a Hochmeister féle közös kiadás, ugye azt nyomtatta nagy szememben, az már a 18. század végén jelenik meg, az 1770-es évektől a 93, tehát ott gyakorlatilag ott 100 év telik el, akkor mégis mázlik van, mert csak 10 annyi időbe kellett, hogy újra föl lehessen menni a fonalat, tehát hogy nem kellett egy évszázadot várni, hogy... És akkor a Benkőben azt is csinálta egyébként, hogy ha valaki ezt a kötetet majd kézbe veszi, és van neki otthon a másik 5-ből, vagy mind az 5 megvan, akkor azért nem csak azt fog észrevenni, hogy más a kiadó, mert ez már az LKH, BTK kiadványaként jelent meg, hanem azt is, hogy egy kicsit másmilyen a borító. Ez nem teljesen szándékos, egyébként de, nem nyilván nem szándékos. Tehát nem lehet teljesen reprodukálni 10 év után azt a papírt, vagy azt a színvilágot, de nem baj, mert egy jó bölcsész mindenre talál egy megfelelő érvényes magyarázatot. És az a helyzet, hogy amikor a Benkő kiadja a nagy szememben a Betlen farkas ma ismert teljes szövegét, akkor is azt csinálja, az első 4 könyv, a 4 kötet pontosabban, az egy edíció szekunda, hiszen annak már volt egy korábbi változata, és az 5-6 az pedig kicsit más tipográfiában. Tehát, hogy mint egy jelzés az, hogy itt valami változás van. De menjünk tovább egy picit.
Csak ennyit szerettem mondani, tehát, hogy azért figyeljünk erre a nagyon érdekes 100 évre. Most a Peti pont a 10 évet jelölte meg, és nyilván azt a fotót próbálom felvezetni, hogy mit csinál Kassza Peti a kerítés alatt, de amielőtt arra ráfordulnánk, hogy azért ez a 1690 ugye az elnyerti csata után elszabadul a Pokola Erdélybe, és megszűnik ott nem csak nyomda, de fejedelemség is, és akkor elfekszik a szöveg kvázi, 1689-ig, Benkő Kere jó székely ember, aki kézből veszi a dolgokat, és 93-ban akkor a Hochmeister kiadja, hogy ott megint van egy olyan százetendő, amire érdemes felfigyelni, és érdemes felfedezni az analógiákat, hogy ezzel küzdködünk. Tehát mondom a két nagy példát, a klasszikus példát, Cseréi Mihály 1712-ben befejezte a kéziratát, és csak 1852-ben jön ki. Betlen Miklós, vagy a családon belül maradjuk, befejezi 1710. január 23-án, és csak 1858-1860-ban jön ki az első nyomtatott edíció. Itt 150 év az átfutás. Azért kell erre figyelni az analógiára, mert később fogjuk látni, hogy ennek nagy jelentősége van, mert a szöveg elkezdi a maga önálló életét. És akkor most nyilván a kérdés jönne, hogy innen már picit személyesebb a dimenzió. Ez nem egy fejletetére állított fotó, a Kassza Peti tényleg betörni próbál valahol. Kérem, hogy ennek a részleteit mutassák.
Ez elnézést kérdés, de egyszerűen nem tudtam megállni, hogy ezt a fotót beletegyem. Ezért tényleg mindenki elnézést kérdés. De az a helyzet, hogy azt akartam kidomborítani, tudnék, nem azt, hogy még én szerepeljek egy Alkói Csúsra közös fotót, ez is egyébként egy fontos szempont, egy közös szlájdon. Hanem hogy az, hogy ez a kötet aztán végül is mégiscsak ilyen hosszabb szünet után elkészült, abban tovább is nagyon nagy szerepe volt a Jóskának. Egészen pontosan az történt, hogy az a kép, ami a Jóskát ábrázolja, az a 2009-es 60. születésnap, az ugye ott van a kezében a Humanizmus és Gratuláció című kötet, amiben én akkor írtam egy tanulmányt, nem Betlenről, de amikor már lement az ünnepség hivatalos rituális része, akkor a porrazás közben én oda mentem a Jóska egy ilyen személyesebb ajándékkal, mert azt történt, hogy ez 2009 márciusra, ugye akkor volt a Jóska 60 éves, és én a 2008-9-es szilvesztert, ezt a pár napot, azt a barátaimmal Erdélyben töltöttem, és egy jó mániákos filoszkét én kiszúrtam, hogy a Keresdi kastély az viszonylag közel van az autóval, oda el kell menni, irtozatosan rosszul vezetett oda, de elmentünk oda, megnézni a Felesdi kastélyt, december 31-én napközben. Akkor ott már mindenféle kocsmákban mindenféle emberek kezdtek alapozni, a kastélyek persze be volt zárva, meg ilyen át is építették, de engem ez nem tartott vissza, hanem én bemásztam a kerítés alatt, azon a képen, és akkor mutatsz még egy ilyet, akkor azért másztam, hogy le tudjam fotózni belőle az akkor éppen rekonstruált, meg nem tudom én kastélyt, tehát, és akkor ebből én csináltam a Jóskának fotókat, majd előhívtam, vagy hivattam, és akkor ezt adottam neki ilyen, hogy akkor ez a azt hiszem, ő sem volt keresnek korábban, és akkor, hogy na, hogy így nézett ki a Betlen kastély, vagy most így néz ki, és mondtam neki, hogy mindenképpen meg fogjuk csinálni a folytatást. Akkor ez egy jól nézett ki, mert akkor a 2010-re megjelent a következő kötet, csak aztán utána lett egy ilyen hosszabb szünet. Menjünk egyet tovább még, Zsombor? 2019. De hogy, és ez, és ez is mennyire hozzá kötődött, az, hogy az volt, hogy gyakorlatilag nekem volt egy részleges folytatásom a folytatásból, ugye a 10. kötet az, a 11. azt megcsináltam, és utána elhagyta a történet. Ugye a kiadónak sem volt már semmi pénze, az Éva elment külföldre, nem tudom, befagytak a mindenféle ilyen a források, tehát volt egy ilyen nagy mélypont. És akkor kész volt a 11. könyv, az kb. Ennek a mostanak az egyharmadát jelentette, és amikor jött a Jóskának a közeledett a 70. születésnapja, akkor írtam egy levet a Kecskeméti Gábornak, és felvetettem azt, hogy mi lenne akkor, hogyha az lenne az egyik ajándék, hogy akkor ezt a maradék szöveget ezt megcsináljuk. És akkor én ilyen bíróságot letagadom, hogy mindenféle ubullák révén sikült pénzt találom arra, hogy a Szabó Ádámot meg tudjam környékezni egy újabb 200 oldal lefordításával. Az Ádám ezt nagyon szépen megcsinálta. És maradt még 100 oldal, és akkor azért nagyon sok fordító a végén, mert akkor azt a Lázár, a Petnyázi, meg én még eldobtuk ilyen és akkor ilyen nagy sebességgel megcsináltunk egy fordítást, és akkor kész volt a teljes szöveg végre, és ebből lett egy patyomki kiadás, mert a Jate Press ugye megjelentetett egy 10 példányos változatot. Hát olyan kevés van belőle, mint a Hessmann-es vagy a Budai Krónikából. Tehát, nem is mondtad, hogy ez ugyanolyan ritkaság, mert az is 10 darabban létezik, meg ez is 10 darabban létezik. És ez volt a, most ezt nem olvasom föl, mert nekem nagyon nyakatekel, de mindenkitől olvasni a teremben. Szóval ez volt a Jóskának szánt, mondjuk adlekt az előszó, vagy nem tudom, amit akkor úgy szántam, hogy ő ezt mondja, hogy ő fogja lektorálni ezt a kötetet. És egyébként megcsinálta, mutasd meg a Zsombor a következő diát. Nekem van erre bizonyítékom, de jó filosznak van, hogy ott van. Tehát ő visszaküldte nekem post, nagyon beteg volt Markos a Jóska, vagy akkor nagyon rossz állapot volt, és ágyba fekve mondta, hogy végigolvasta a kötetet, és pirossal meg végigjegyzetelgette. És nekem oda van írva az én, most már erekeként ötött például, hogy Lectet correcta per me, jé. 2019 áprilisa, ugye 10 és 21 között végigolvasta.
A lektorálásról én is tudom, mert részén telefonon beszéltünk meg. Azért ebben van egy nagyon finom utalás. Jóska egy költő volt, és mindig amiben mondott, ott szubtextúrral mindig mentek a Betlen levelek. Itt viszont nagyon finom az utalás a legkorrektább elme, mert hogy tulajdonképpen finom utal arra, hogy Betlen Miklós, amikor 1716-ban elkészíti a testamentumát, már nagyon rosszul lát, mert remeg a keze, és Szaploncai, a szakács az, aki megért, tolba mondják neki a testamentumot. Miklós írja József fiának, hogy most purizáltattam a testamentumot, de nincs megelégezve a purizált verzióval se, és még azt is, ahogy belejavít a Betlen Miklós, és ugyanez van, hogy ez a általam javított és korrigált verzió. Ennyi az eredeti, az eredeti testamentum, vagy soha ennyi az eredeti, úgyhogy ezt Jóskából, ezt kinézem, ez belefért. Azt hiszem, hogy egy picit térünk vissza azért a Betlen farkasra is, tehát hogy Jóska is úgy szeretné, hogy azért a másik hősünk a beszélgetésének, a másik hős, a Betlen farkas is azért kapja egy pici figyelmet. Ezt nem, bevallhatom ezt a címet, én erőszakoltam rá a Kassa Petrő, pedig teljesen engedelmeskedett. És hogy erre lennénk ugye kíváncsiak, és erről kellene néhány szót mondani, hogy ez a kéziratosságból fogant szöveg, a korábbi kéziratok olvasása, hatására is megképződő szöveg, ugye megszakad a kéziratos, a nyomtatott nyilvánosságba a léte, 1690-ben elkésve az első 10 könyv, rá 100 év múlva lesz ez befejezve, hogy ennek a genézéséről, ha mondanád valamit, ez milyen módon jelentős, ez hogyan viszonyul a létező kéziratos hagyományhoz?
Igen, szóval a benne a farkas azért egy fura történetíró, mert most gyakorlatilag ott tartunk, hogy egy bonfini méretű szöveget ír, és a bonfini kívül ilyen méretű szöveg, az Istvánfi sincs így lefordítva, aki mondjuk vetekedhetne ezzel, de szerintem az Istvánfi is egy, nem, talán nincs ekkora mennyiségben. És itt egy 17. század végi szerző, aki ugye igazából olyan időszakról ír, amiről mindegy csomó más forrásunk is van. Ilyen, egyszer feltettem azt a kérdést, hogy ez egy felesleges szerző. Tehát, hogy kérekünk Bethlen Farkassal foglalkozni, vagy minek? Ugye ezt most nyilván korrigírozom a dolgot, de ha most ezt a kötetet majd valaki kezébe veszi, akkor az látja, hogy ez ugye az alcím, hogy Erdély sötét évei, Báthori Zsigmond utolsó visszatérésétől Székely Mózes vereségéig. Ez nem a Bethlen által adott cím, ez az általam adott cím. 11-12. Könyv. 1601-1603, ez az időhatár. Az 1601-602, az a 14. kötet, vagy könyv, az a mondjuk a egyharmada, és a másik az a 1603. Ha valaki verzátus az erdélyi történettel foglalkozó könyvekben, akkor azt fogja mondani, hogy hát 1603 van egy tök jó, egyébként magyarul is meglévő szövegünk, ez a Szamos Közének a Hebdomádésze, ahol megvan a 1603-as rész. Valaki beleolvas a Bethlenbe, és így Szamos Közivel kell vagy fekszik, akkor azt fel fog sikoltani. De hát ezt én már olvastam, ez Szamos Közi. Tényleg Szamos Közi. Tehát gyakorlatilag az van, hogy a Bethlen a 1603-as anyagot, azt egyértelműen Szamos Közitől veszi. A Bethlen egy kombinátor. Ez nem újdonság, ez egy Bartonyék ember leírta, mert Bartonyék leírta, tehát ez egy teljesen közhely a Bethlennel kapcsolatos, nem túlságosan nagy irodalomban. Azt szokták mindig mondani a Bethlenről, hogy hát az az értéke, ugye ezt lehet olvasni, hogy megőrzött olyan szövegeket, vagy szövegdarabokat, amelyek elvesztek. Ezt ők a Bluetooth kapcsán mondták. Aztán az a másik, hogy esetleg megőrzött olyan okleveleket, amelyek az erdélyi kancelláriád által látottak voltak, és azokat bevelt, és ott nincsenek. Tehát, hogy ilyen próbálták mentegetni az ügyet, mert ha mondjuk ezt a 3000 oldalt nézzük, ezt már senki nem számolta, még most én hasonlok az alapján, amit eddig láttam a szövegből, abból a 80%-ból, 5% az övé. Max 10. Tehát azért nem biztos. Jó, 300 oldal sem lenne kevés, de hogy azért nem érdemes 3000 oldalt kiadni. Az az érdekesség viszont a Bethlennek, és ez az érdekessége a sorozatnak, hogy szerintem, hogyha ez a sorozat nem sorozatként jön ki, hanem mondjuk szemelvények Bethlen Farkas műveiből, akkor nincs neki semmi értelme. Ennek úgy van értelme, hogy megvan az egész széria, mert hogy amikor a Bethlen, mert nekünk ezek a szerzők, akiket itt feltettem a diára, hogy ki mindenkit használ a Bethlen, nagyon sokat használ Brutust az elején, az első részek az a Brutust a forgácsra hagyatkoznak alapvetően ott a 26-os, tehát a kezdéstől számítva, aztán átveszi a Szamos Közi a sort, a 70-es, 80-as évekre nézvést, ugye a Szamos Közi Rerum Panonicarum Librie, aztán a 90-es évek az gyakorlatilag Baranyai Decsi János oldalakon keresztül, a 98-99 az megint Szamos Közi, aztán jön itt most nagyon sok a Somogyi Ambrus, aztán Szamos Közi. 1603. Itt-ott néha Istvánfival kipótolgatva. Tehát nekünk ez olyan úgy tűnik, hogy hát a Bethlen Farkast már mindenhonnan olvastuk, máshonnan, minek a Bethlen Farkast olvasni. Csak az a helyzet, hogy amikor a Bethlen Farkast lesz, hogy egyáltalán minek megír egy ilyen szöveget, ráadásul megvan a nagy narratíva, 1622-ben megjelent az Istvánfinak a nagy szöveg. Ugyanerről a korszakon kicsit még többről is. Minek a Bethlen Farkast? És szerintem az a helyzet, az pont az a titok, hogy a Bethlen Farkas nem elsősorban Istvánfit használ. Ha persze, hogy használ Istvánfit, ilyen hézagpótló jelleg. De ahol nincsenek sajátos források, akkor az Istvánfihoz nyújt. Ahol van lehetősége, nem használja az Istvánfit. Az Istvánfi egy magyar királyságbeli narratíva. A Bethlen az egy erdélyi narratíva. És olyan szerzőket használ, akiket ő a kompilációban egy-egy úr, akik az ő időszakáig területően mind kéziratban maradtak. Tehát nekünk ma azt mondjuk, hogy hát jó, van Baranyi Decsi, meg ki van ott, meg magyarul van, meg ezek mind vannak, de amikor a 17. században elkezdődik a Bethlen kiadása, akkor ez egy olyan szöveganyagot tesz már a Betlen farkas halál után egyébként persze, ahogy mondtam, elérhetővé, ami az erdélyi narratívának a szerzőit emeli be gyakorlatilag, és a, ami a Betlen, amit a Betlen fontos, az pont az, hogy egyben lehet majd olvasni, ha az a sorozat ilyen módon oda kerül a polcokra, hogy mi volt fontos a 70-es évek végén, vagy aztán a 80-as évek elején, ugye már egy olyan, lehetett tudni, hogy recsék ropog az egész erdélyi helyzet, ugye ezzel, hogy most hát visszafoglal a háború zajlik, tehát hogy itt nem lesz sokáig ez a status quo, és ehhez képest a Betlen szövege ad egy ilyen. Tehát igazából szerintem ez a jel, nem, ez a kötet elképesztően fontos természetesen, ünnepeljük, hogy megjelent, de igazából azért lesz úgy fontos, hogy a sorozatba illeszkedő puzzle darab. Ez lesz a fontos.
Nagyon, nagyon jó vagyok, Peti, az idő is remekül áll, úgyhogy hogy még két diánk van, úgyhogy azt majd szerintem túléli mindenki. Picsit viszont átvinném akkor most a beszélgetésnek az irányát a recepcióra, András, inkább, hogy Jóskát is érdekelte ez a dolog, foglalkoztatta ez a dolog. És szeretném felidézni a 2011-es Kolozsváron elhangzott előadását, ez majd írásban is megjelent, aminek a címe a Betleni Betlenek szerepe erdélyi írás használatában. És akkor ez egy nagyon nagy ölelés abban az értelemben, hogy tulajdonképpen Jóska egyetlen kontextusba bemegy az összes tulajdonképpen szöveget maga után hagyó, publikáló Betlent, tehát hogy nyilván a Farkas, a János, mindenki ott, de még a Betlen Margit is. És hogy azért izgalmas ez a dolog, mert ezt a kérdéskört veti fel, hogy az írás szokásoknak a tovább öröklődése, egy családon belül a könyv használati, az írás használati mondjam, technikáknak, szokásoknak az átvétele és a teljesedése. A szöveg elkezdte a maga életét már 1690 után, erről már beszéltünk, és hogyha az olvasóit próbálnám átnézni, akkor mennyi Jóskának a kitűnő tanulmányában már ő is jelzi, hogy részint van egy olyan Betlen levél, amit 1709-ben Betlen Lászlónak írt Betlen Miklós. A Betlen László azt kell tudni, hogy a Farkasnak a fia. És 1717-ben már megha. Tehát ez egy 1709-es levél, és nyilván Betlen Miklós Bécsben van fogságban, de nagyon jó tanácsokkal látja el, amíg fiatal Betlen Lászlót, és van ez a bizonyos rész a levélben, azt mondja, Miklós mondja Lászlónak, olvasd meg az erdélyi dolgokat, hiszen apád legjobban leírta volt. Vizsgáld meg, 170 esztendőtől fogva, hula király, hol vadnak a fejedelmek, gubernium, tanács, sőt még csak tanácsod, hogy összes vén is hul vagyok. Eddig az idézet, tehát, hogy persze, hogy olvasta, a László is olvasta, azt már egy másik Betlen levélből tudjuk, hogy amikor 1704-ben, áprilisban letartóztatják, elnyúlik szebben a per, mert az egy ilyen igazi koncepciós per, és nagyon próbálják kivégezni a Betlen Miklóst, és neki a kolumbánóit kell megvédeni, és akkor szakirodalmat kér, ez nagyon érdekes, kér az Istvánfit, de kérje a Betlen Farkast is. Most figyeljünk erre a szedembe bekéretett Betlen Farkas kötetre, mert valószínűleg ez ott lesz a szerény kis ládában, amit négy év börtönt lehúz szedembe, 1708-ban felpakolják meg Eszék és Bécs, és Bécsben is ott lesz a könyv, mert megjelenik egy másik olvasó, pontosan egy vágyakozó, Tarcali Zsigmond, aki a protestáns vagy a református ágens Bécsben, és ő Betlen Miklós halála után írja Betlen Józsefnek, tehát Miklós fiának, néhány Betlen Farkas úr írt volt egy históriát, de Rebus Transylvanicis, alázatosan kérem nagyságodat, néhai Betlen László úr özvegyétől, nekha a 17-ben, ugye méltóztassék számomra egy exemplárt kéretni. Most nem tudjuk, hogy Jóska mit válaszol, de szegény Ágens nem adja fel, és egy újabb levelet írt két év múlva. Instáltan van ezelőtt alázatosan nagyságodnak, hogy méltóztatnék néhai Betlen Farkas úr históriából engem egy exemplárt küldeni. Nagyságod is ígérte vala urigráciáját, melyek tovább is alázatosan várok. Nem tudjuk, hogy a könyvet megkapta, de itt valószínű, hogy a Lágers az Betlen Miklósnak a hagyatékában látta ezt a szöveget. Na most hoztam itt egy adatot, hogy az 1802-ben megnyílt Teleki TK-nak az olvasóiról, 1840-ben hihetetlenül népszerű még a Betlen Farkas olvasnak. Most az a nagy kérdés, Peti, hogy vajon a nyomtatott edíciót olvassák-e mindig? Mert hogy könnyen lehet, hogy részint a latin kézletet is minden probléma nélkül olvashatják. Másrészt pedig, és itt ezek lesznek az érdekesebb dolgok, itt felsoroltam a fordítókat, a kollégáid, akik a projektből kimaradtak,
A Bagosi Kovács Istvánnak van 1739-ben egy fordítása. Nyilván ezek a fordítások ilyen kontrahált, rövidítő, összegző fordítások, valószínűleg, hogy nem érik el azt a tudományos színvonalat. A Barabás Sámmel is készít 1770-ben egy fordítást. Ami érdekes, hogy ez eléggé népszerű lesz ez a Barabás-féle fordítás, és ezt ennek újabb másolatait lehet megtalálni. Én most alapvetően a Kolozsváron visszakereshető kézletes anyag alapján tudok beszélni. Tehát ezt látjuk egészen a 19. századig, hogy ez szépen tovább megy, hogy másolgatják és továbbadják. Itt kiemeltem a Bagosi Kovács felhez, igen, itt kiemeltem ezt a Kivédi Péterfi Pálnak az esetét. Ez azért izgalmas, mert itt valamit megmutat abból, hogy tehát van a Bagosi Kovács féle fordítás, és a Kibéli Péterfi Pál, aki alumnus, a Bánfi Klárának, aki a képességet Betlen Klárán lesz, mert most fog férjhez venni, neki lemásolja ajándékba a farkasféle Erdély históriát. És ez azért hihetetlenül fontos, mert ugye ezt mondtam, hogy a kéziratok elkészülnek, lásd a Csereit, lásd a Betlent, lásd a farkast, és a nyomtatott edícióig elkezdik a maguk életüket. Most a maguk életük az, hogy bizalmi emberek, a családhoz kötődő alumnusok, familiárisok hozzáférést nyernek ezek a szövegekhez is, de tulajdonképpen ők terjesztik ezeket a szövegeket. Mindjárt befejeztem, egy példát azért még szabad legyen ide szúrni, hogy a Teleki Mihály udvarában familiárisként dolgozó Cserei Mihály, miközben elpanaszolja, hogy az a ürülékkel és vérrel teljes, gennyedséggel teljes edényt le kell vinni a Marosba megmosni, hogy azért Telekinek az udvarába Kemény Jánosnak a históriáját eredetibe olvasta. Mi azóta se láttuk az eredeti. Tovább mennék a 18. században a szöveg tovább is népszerű, és itt ilyet is látunk, hogy az 1604-i erdélyi nagyínség, nyomor és éjség rajza Dezlen Farkas alapján, tehát a szövegből kiemelnek valamit. Ezt megint látjuk a Betlen Miklósnál, Betlen Miklósnak az álmait, és a látásait az külön szövegként másolgatták tovább, és az egy külön önálló életet kér. Tehát a kézirat ezt is megengedi, kiválik belőle egyrészt. Aztán ami az igazán posztmodern dolog, a Hermanni József az úgy gondolja, hogy ezt folytatni lehet. És akkor elegy a históriai igaz dolgokat hozzáad, tehát tulajdonképpen a szöveget tovább elvisz egészen 1660-ig. Szóval én ezzel csak azt akartam megmutatni, hogy ez a szöveg, miközben mindig regisztráljuk a nyomtatott edíciókat, 1690, 1789 és 1793, igen. Tehát, hogy az ilyen kézlatosságban is ez egy teljesen általunk nem mindig belátható életet, önálló életet kezd magában. Én azt hiszem, hogy most már a legvégén tartunk a dolognak, és már csak egy dolgot kell abszolválni, ezt, amit mi epilógusnak szántuk, és akkor ezt megint két felvonásra fogjuk megoldani. Úgyhogy Peti, szerintem neked kell mondani valamit.
Hát nem terveztem a köteteli előszót, de miután meghalt a Jóska, muszáj volt írnom egyet, és ez a vége az előszónak. És miután nem tudtam a kezébe adni a kötetet, ezért se a Zsobor, se én nem tudtunk ott lenni a Jóska temetésén. De aztán a Baják Edit, amit egy pszichopompos elvezetett minket a sírhoz, majdnem egyenesen, és akkor oda elvittük, és ez a kép ott készült, valamikor júliusban. És hát azt a pársolat felolvasom, már mindenki látja. Sajnos Jankovics József nem érhette meg kötetünk megjelenését, így az ő heroikus erőfeszítés és emlék előtt is tisztelgünk. Nagy elképzelését, a teljes Erdély kiadást nem tudta megvalósítani, de az elkészült szöveget sajtóval rendezzük, és az olvasóhoz asztalára tesszük. A megkezdett munkát pedig folytatjuk, már csak 537 oldal van hátra. Ez a részlet, amit most eddig olvastam, ez valami a Jankovics József szövege. Ezt ő írta a leges-legelső kötet utószavában, a Bodor Andrásnak a művére emlékezve. Én annyit csináltam, hogy kicseréltem ebben a szövegben, ez egy vendégszöveg, kicseréltem benne a Bodor Andrást, mint a Jankovics József nevére, a fordítást kiadásra, az oldalszámot 2000-valahányról 537-re. Tényleg csak annyi amelyünk, hogy be kell fejezni a hetedik kötetet, megjelentetni, és azzal tisztelni Jóska emlékének.
Én is készültem, és elhoztam ezt a fotót.
rövid kontextust kénytelen vagyok hozzá mondani, hogy 2013 őszén abban a szerencsében volt részem, hogy Uska egy egész hetet nálam volt háromszéken. Édesanyám a székely konyha remekeit megfőzte, Jóska át a sarat evett rendesen. Hétvégére a pálinkánk elfogyott, 850 kilométert vezettem Erdélyben, és tulajdonképpen a Szászföldet, Székelyföldet lefettük, tehát így Szebentől Nagy Disznót egészen Csikrákosig elmentünk, és amikor Csikrákosból jöttünk visszafele, nekem már nem volt kedvem a dologhoz, de hát Zágon nem lehetett kihagyni, az 11 kilométerre van az én szülővárosomtól. És a bevett forgatóként mindig az volt, hogy egy objektumot megtaláltunk, én mindig elmondtam, hogy mit látunk, itt viszont csodáló határos módon beérkeztünk a kertbe, itt a két Mikes tölgyet lehet látni, azóta egyik sajnos tönkrement. A legenda azt tartja, hogy Mikes Kelemen gyerekkorában már megvoltak ezek a tölgyfák. Bementünk a kertbe, ott látjuk azt a székely kopjafát, és amit bármit is tudtam volna csinálni, Jóska nekirohant a kopjafának, és elkezdte nagyon nagy sebészi pontosággal az össze-vissza kavarodott, összebogzódott pánkikákot kiegyensíteni rendbe. És azért őrzem ezt a fotót nagy szeretettel, mert ez Jóska, tehát a szövegeknek ez a fajta szétszálozása, ez a hihetetlen alázattal, nagy tudással hozzányúlni a szövegekhez, az a hihetetlen tisztelet, amelyel viszonyul a korszakhoz, szerintem ebbe a fotóban összegződik a legjobban. És azt is tudom, hogy ezt a fotót kedveltem, mert egyszer már a szemében mondtam ezeket a dolgokat, volt egy előadásom, amelyik a végére benyomtam ezt neki, és úgy tűnt, hogy nem haragudott ezért. A legutolsó mondatok egyike következik, amit én mondok, hogy mi már az a generáció vagyunk, Baják Irita, a Kassa Peti, meg én, meg sokan másokat, mi a 90-es években kezdtük el az egyetemi tanulmányainkat, Klancai Tibor halála után egy-két évvel. Tehát ugye a mi Klancai Tiborunk az Jankovics Jóska volt. Úgyhogy a fotóhoz, ha visszatérhetnék egy percelég, azt kell mondanom, hogy mi már annyira szeretjük Klancai Tibort, hogy el ne felejthetjük Jankovics Józsefet. Szerintem nem is fogjuk. Köszönöm szépen!